ügyvédi adatokat is, akik nincsenek jelentett felvételről, vagy az interneten hallgatják a szigethirdetést. A mai igét a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvassuk, a 4. rész 14. versétől van kijelölve a mai textus, és eképpen hangzik. Révén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségről. Ezek Istennek igaz beszédei. Kedves testvérek, az elmúlt egyházi esztendőben végig egy vezérigénk volt, van, és lesz talán az esztendő végéig. Ez pedig a Korintusiakhoz írt második levél 12. részének a 9. versében található, és így szól: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ez egy régi bibliai igazság, és ezt posolgatjuk időről időre, dugoldozunk ellene, erőtlenségben lenni nem igazán kellemes állapot, de mindig kiderül, hogy miközben a gyöngeségünkkel dicsekedhetünk egyedül, az Isten országa azért tovább épül, és azon a pokol kapui sem vehetnek viadalt, amit mi általánosságban egyháznak nevezünk, és hogy Istennek különösen is gondja van a kicsikre és az erőtlenekre. Az imádság előtt hallott Zsoltán egyik kedves gondolata, hogy ott az Úr oltára környékén a veréb és a fecske is talál fészket magának, és akkor is, ha néha leverik a fecskefészket, felüzik a verebeket, sőt, és ennek temploma ott Jeruzsálemben máig romokban hever, és Izrael mégis él, hol vannak azok a cézárok, akik a szent helyet időszámításuk után 70-ben lerombolták. Tehát azt gondoljuk, hogy bármilyen erőtlen és kiszolgáltatott az ember, Isten népe, nem a pillanatnyi hatalmasok, az önfi uralmat megtestesítők kezében van a végső sorsunk. De most a templomnak egy nélkülözhetetlen vonatkozására fordítjuk a figyelmünket. Ez a különös szakasz a főpapról beszél. Vele akarunk egy kicsit foglalkozni, és belőle megérteni a helyzetünket, a segítséget, gondolatokat találni arra, hogy merre is fordítsuk a tekintetünket. Ezt a levelet nem tudni pontosan ki írta, annyi bizonyos, hogy a korabeli zsidó-keresztény gyülekezetek egyikéhez fogalmazta meg az ismeretlen szerző ezt a levelet, az első század, első felét különösen zsidó gondolkodók, rabbik indították el ezt a mozgalmat, amit ma kereszténységnek szokás nevezni. Becsatlakoztak ebbe, bekeresztelkedtek ebbe különböző pogányok is, és hát sajnos eléggé kezdetek óta, főleg miután a többséget pogányok kezdték alkotni, sok mindent megváltoztattak. Így is mondhatnánk, hogy elterézvizték a dolgokat, és ma is nyögjük ezeket a súlyos, meg nem változtatott, végig nem gondolt, újra nem gondolt dolgokat. hogyan szakadhatott el a gyökerek, a beoltott olajfaág. Ez a két pálnak az egyik hasonlata, mikor arról beszélünk, az ágok hordozzák a gyökeret, és éppen ezért azok, akiket beoltottak ebbe a nemes olajfába, ne kérkedjenek a gyökérhez lennében, hanem adjanak hálát azért, hogy bennük is kerül az az élet, amit a zsidóságon keresztül adott a mindenható és örökkévaló Isten, abból a kegyelemből, amiről itt ebben a kis szakaszban is szó van. És ehhez illő tisztelettel, alázattal volna jó, és végtelen szeretettel és hálával gondolni a szellemi ősökre, Isten népére, áldja is meg az Úr minden pillanatában. Amikor itt a szerző Jézusról, mint főpapról beszél, akkor mindenképpen meg kell állnunk ennél a gondolatnál, hiszen a főpapról, a mózesi törvény szerint mindenképpen úgy kell gondolkodnunk, hogy ő csak kizárólag Lévi törzséből származhatott, annak is 24 előkelő rendje volt, az ároni papok rendjei voltak ezek, és a főpap 24-ből kerülhetett csak elő, egészen Herodes király idejéig, aki egy igazi önkényúr volt, aki maga akarta kezébe venni a főpapság sorsát, mondjuk így az egyház sorsát, bár a zsidóságban ez a fogalom nem honos, és ezért évről évre újabb és újabb vezetőket jelölt ki, ugye, hogy ő akarta. Volt olyan, akit egyszer kijelölt, aztán megmondta tőle, megint kijelölte, nyilván az szerint, hogy ki volt az, aki hajlandó volt vele együtt működni az ő egyházpolitikai elképzeléseiben. De itt mit mondom Jézusról, mint főpapról van szó, és ez a könyv, ez a levél végigvisz bennünket azon a gondolaton, hogy amikor Ábrahám Jeruzsálem, a későbbi főváros, Cion helyszíne és a templom helyszíne, akkori apja, Melkisének, vagy Melkicedek személyét megismerte vele egy felszabadító gerilla harc nyomán megismerte, de akkor a győztes harc után mindenből, minden zsákmányból tizedet adott Melkicedeknek, akire azt mondja, hogy a Biblia, hogy egy rejtélyes személy, se apja, se anyja, nem tudjuk honnan jött, hová tartozik, nem tudjuk igazolni a hátterét, a származását se, annyi bizonyos, hogy nem Ábrahámnak a fia volt, vagy testvére, vagy rokona. De úgy emlegeti őt a Biblia, mint a felséges Isten papját, Istentől van szemét, és úgy okoskodik a zsidókhoz, itt levél szerzője, hogy amikor Ábrahám tizedet adott Melkicedeknek, akkor tulajdonképpen az Ábrahám életében, magjában, így mondja itt a Biblia, ott szunnyadt az ő negyedik leszármazottja, Lévi, aki Jákobnak, Ábrahám unokájának a harmadik fia volt, úgyhogy bonyolult ez a családfa, de nem sorolok fel, mert 12 fiú van, és elég szövevényes ez a családfa. Tehát Ábrahám egyik unokáját, akitől a papitől származott, képviselte a Melkicedekkel való találkozás során, az örökkévaló Isten papja volt, és tizedet adott, nyilván a kisebb a nagyobbnak. Nem akarunk ebben a vitában túlságosan és az egyik oldalon láncsát törni, hanem elfogadjuk azt, hogy a papi szerep, és akkor mindjárt a papi szerepről mondanánk néhány dolgot, az egy olyan isteni megbízatás, amit se földi hatalmak el ne vehetnek se igazán emberi spekuláció korlátai közé nem szorítható, és a magatartás minősége az isteni elvekhez való igazodás határozza meg, hogy pappal, főpappal van-e dolgunk vagy sem. És akkor nézzünk néhány dolgot a nagy főpapról, mert ezt mondta itt a szerző, hogy lévén annak oka egy nagy főpapunk. Az első főpap Mózes testvére Áron volt, Mózes szentelte fel, érthető módon, mivel testvérek voltak visszatlen, lévi törzségről származtak, tessék belőni is elfoglalni egyébként közben, mert itt még bőségesen van sajnos hely, ez az első pad, teljesen üres, nem kell tőlem félni, egyébként templomban mindig hátra szoktak ülni az embereknek, mert itt is félelem az ilyen fekete emberektől, mint én. Tessék nyugodtan előre jönni. Szóval Mózes testvére volt, és Mózes szentelte őt fel, és innentől kezdve egészen ennek a hivatalnak a megszűnéséig 82 főpap váltotta egymást évszázadokon át. Körültekintően kellett a személyt kiválasztani, csak lévi törzséből származhatott, és nevei fennköltek voltak. Volt ő Kohén Gadol, itt van a nagy főpap, vagy nevezték őt Kohén Hárósnak, aki Rós az fő, jelen nemzetség fő, vagy nevezték Kohén Hámosiáknak is, vagy Mesiáknak. A Mesiás, aminek a görög megfelelője a Krisztus, az felkentet jelent. Tehát a Kohén Hámosiá az a felkent pap volt. Az, akit Isten megbízott ezzel a feladattal, akitől elfogadta azt a közben járó szolgálatot, amire más önként nem vállalkozhatott. És ez így volt rendben, hogy közvetítő, valamilyen fajta közvetítő legyen, azon túl is, hogy az ember önmagában is odajárulhat Isten címerő imádságban, nincs elvéve tőle ennek a lehetősége, hogy a maga csendjében, olykor a maga kétségbeesésében, vagy a maga örömében, ahogy itt Judit is örvendezett, hogy a tavasz első jelei megjelente. Szabad ezeket elmondani, szabad jó reggelt kívánni az Istennek, ez nem kell közvetítő. Szabad elmondani, ha valami fáj, ehhez sem kell megvárni, amíg felt a főpap és közvetít Isten, és közöttünk hallja a mindenható, hogy egészen együgyű, sőt, hitetlen imádságunkat is, és komolyan veszi. Tehát ő volt a Kohén Hámesiá, felkent, aki semmi mással nem foglalkozott soha. Csak azzal, hogy áldozatot mutasson be, hogy képviselje a népét, hogy magára vegye az egész népnek a bűnét, mert ő tényleg magára vette. Amikor élentette egyszer jobb kikulkor, bement a Szentek Szentjébe, akkor egyszer kellett levetnie a díszes ruháján, nem fogom részletezni, nagyon díszes volt a ruhája, egy-két apró dolgot azért megemlítek. Az egyszerű fehér köntösben, ami a halotti ruhája is volt, kellett bemennie egyedül a Szentek Szentjébe, egyetlen dolgot vitt magával, egy tábláskát, amin 12 ékkő volt, minden egyes kőbe, amely aranyba voltak foglalva, bele volt egy-egy törzsnek a neve vésve, ezt nem távolította el soha, a szíve fölül. Ezzel kellett odállni az Isten elé, először önmagáért bemutatva az áldozatot, jelezve azt, hogy ő a bűnösök közül az első, és utána mit kellett vallania egész népéért, és ahogy ezt Mózes is tette korábban, amikor az aranybogyó vétke miatt az örökkévaló el akarta pusztítani a népét, azt mondogatta, hogy pusztítsen inkább engem, de ezt a te buta, erőtlen, de mégis végtelenül szeretett, és általam is végtelenül szeretett népedet, vidd be az ígéret földjére. És ez az imádság meghallgattatott részben, hiszen Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, de akikért küzdött, azok megérkezhettek. Szóval a főpap kiemelt személyi öltözetében is különbözött a többiektől. A ruhája színes volt egyébként, a kék, bíborpiros szövet, aranyjal átszőtt kockás ruhájában kellett megjelennie. A fején süveg volt, a turbánon rajta még egy tiara, hármas korona is volt, innen a pápák tiarája is, a pápák réteges ruhája is innen van, mert mindent onnan loptunk mi keresztények, a mi zsidó testvéreinktől, és alakítottuk át a magunk tetszése szerint. Tehát ahogy a főpap kinézett, ahogy csak ő mutathatott be áldozatot, úgy próbálta meg ezt a pozíciót, ezt a helyzetet utánozni, azután a kereszténység is. Volt egy zseb ezen a ruhán. Ezt a zsebet ékesítette ez a 12 ékkő, szóval fölkötve a ruhájára a főpapnak. Izrael nevei voltak a 12 ékkőben, és ebben a zsebben volt az úgynevezett urim és tumim, amivel az Isten igazságát valahogy a főpap megpróbálta megérteni és közvetíteni, hogy mi volt ez, egy kő, vagy egy tárgy, illetve kettő. Nem tudjuk, az urim, a világosság és a tumim, a tökéletesség. Mind-mind arról szólt, hogy igen, erre a tökéletességre törekszünk, ha nem is érjük el mindig. Igen, a világosság felé fordítjuk az arcunkat, és elmondjuk időről időre, hogy világosságom és üdvösségem az Úr kitől félje. Ő az én életem erőssége, kitől remekje. Ezt újra és újra elmondjuk, és ez innen van. Így állt oda a főpap a népe elé, a világossággal és az üdvösséggel, a tökéletességgel. Nem volt pillanat, amiben ő átadhatta magát a saját gyengeségének, kétségbeesésének vagy hitetlenségének. Tükröznie kellett azt, hogy az Úr a mi világosságunk és üdvösségünk. Aztán volt a süvegén egy aranytábláska is, amire az volt írva, hogy szent az Úrnak. Isten kiválasztotta magának. Ez nem egy kényelmes feladat. Olyan jó néha elengedni magát az embernek. A főpap nem mutatkozhatott melegítőben soha, vagy papucsban, vagy szalmakalappal a fején, és folytathatnám még tovább. Nem volt ez túl kényelmes az ő számára, hogy szent az Úrnak, de mint egy helyettesítette a többieket, akik batyában, papucsban, atlétatikóban, és így tovább érték a maguk életét, és azt gondolták, hogy most rábízunk a főpapra, tartsa a frontot értünk, imádkozzon, valljon őt, szégyenkezzen értünk, szorongjon értünk, ne adja fel ezt, elvárjuk tőle, hogy valljon meg minden pillanatban, vagy évente legalább egyszer értünk. Valaki elmondta, hogy úrunk, étkeztünk, és ami felelőtlenül mondott ígéreteinket, ami bűneinket, vonj vissza, fedezd el. Valaki mondja ezt, értünk, azt se tudjuk, mi történik, de ha ő mondja, akkor rendben van a dolog. És így mutatott be reggel és este, és szombaton és ünnepeken áldozatokat. Az ő dolga volt a király felkenése, ő volt egy fogság utáni államfő is, ő sokszor a főtanács vezetője, és voltak elfoglaltságai, tehát De még vissza kell térnünk egy picit a ruhájához is. A ruhája anyján csengetjük voltak, és gránátalmák aranyból, hogy mindenki tudja, hogy a közlekedik, nem mosont hitfot. Nem leselkedett senki után. Tehát, hogy elindult valahol a területén, mindenki tudta, hogy jön a főpap, és most kapjuk össze gyorsan magunkat, mert mindjárt itt van. Nem kürtöltetett maga előtt, hanem hát csengét gyűzött a ruhája. Ő nem felül szaggatta meg a ruháit, neki csak alul volt szabad megszaggatni a ruháit, és még a saját jásza idején sem ülhetett süvét, úgy, mint a többiek, egy kis sávlira telepedve, ő akkor sem hagyhatta el a trónt, amin ült. Ő neki titok volt a gyásza is a többiek előtt, és az életet kellett hirdetnie. Azt kellett hirdetnie, hogy nem a halál az Isten. Nem a halálé a leghatalmasabb szó ezen a világon. Hogy az élet teljesebb és diadalmaskodik az elmúlás felett, hogy nem lehet ott sötét és elmúlás és végzet, ahol az örökkévaló Isten jelen van, és az örökkévaló Isten nem adhat kevesebbet az embernek, ha tényleg szereti örökkévaló szeretettel, mint ami neki is van, örök életet, üdvösséget, reménységet és békességet. Az egész nép bűnével kellett azonosulnia a főpapnak, és nem volt szabad ezeket a bűnöket elkenni. Arról kellett szüntelenül beszélni, és itt kanyarodunk vissza akkor a igényhez, hogy nem lenne drámai dolog a bűn sem. Bocsánat, hogy ezt most én így mondom, nem lenne szabad ezt mondanunk. A bűn akkor válik drámaivá, ha azt mentegetjük. Ha erényként próbáljuk meg eladni, hogy különféle bűnök vannak. Talán mások a hatalmasok bűnei, mások a politikai bűnök, mások a hétköznapi bűnök. A politikai bűnök sem mentenek fel bennünket egyéni erkölcsi hibáink és problémáink alól. Sokkal könnyebb szívni a hatalmon lévőket, mint belátni, hogy esetleg az ő hatalmukhoz mi is hozzájárultunk sokféleképpen. Ezért mindig helye volna a bűnbánatnak, önismeretnek és a megtisztulásnak. A főpap nem mentheti föl magát, nem mutogathat másokra. És ilyen szöveg szerint a mi nagy főpapunk, a Krisztus, akinek a személye, zsidóságon belül is nyilvánvalóan ellentmondásos, de ugyanez a helyzet a kereszténységben belül is. Ez a Jézus megkapnom a működési engedélyt. Ezt kell mondanunk, az ők is festkezészét két ugyanúgy levernék, és azt mondhatná el, hogy a madaraknak inkább van fészkük, mint az ember fiának, akinek nincs fejét tovább lehajtani. Mit mond róla, vagy az ideális főpapról a mostani textusunk? Nem olyan főpap, aki nem tudja megindulni gyarlóságainkon, megértő, nem mentegeti a gyarlóságainkat, nem ment fel hazalon, hogy feleljünk a tetteinkét, de oda ül velünk a vádlottak padjára, és arra bátorít bennünket, hogy tervezzük az elrontott éveink pillanataink utáni időt, szabad szívvel, hisz bennünk, és hisz abban, hogy képesek vagyunk az Isten útján járni. Aztán ő is megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tudja, mit jelent a vergődő, gyarló emberi szív állapota. Hadd nézzük itt fel Jézus megkísértésének a történetét. A sátán három dologgal kísérti őt, kenyérbonttal, a nyilvános közszereplés mindenféle kísértésével, és a harmadik a legérdekesebb, hogy ha lehorulva imádsz engem, megeredom a világ feletti hatalmat. Milyen sokan lehorulnak. Ő előtte, a gonosz előtt Jézus mondja, hogy távozkodjon a sátán, és az Urat, a te Istenedet imádhatod, és csak neki szolgálhatsz. Megkísértetett mindenekben. a tekintetben is, hogy tegyünk értetlen kompromisszumokat annak érdekében, hogy életünk egyszerűbb, kiszámíthatóbb és békésebb legyen. Hagyjanak minket békén, megkísértetett ebben is. És itt is könyörgök még az utolsó pillanatokban is, hogy ha lehet új éker tőle a pohár, de ebben az erőtlen állapotában is ki tudtam mondani, hogy legyen meg te. Azért hát bizalommal járulhatunk ehhez a királyi székhez, amely egy ász idején sem üres, hogy hasonlóképpen elfogadást, bátorítást és felmentést nyerjünk. Új szemléletet, másfajta bátorságot, másféle tisztességet, mint amihez ez a világ szokott, mint ami a kéz kezet most általános szemléletében talán kivívó, de ami mellett mégis érdemes párbeszédet folytatni a szentségessel, az örökké valóban. És abban a reményben keresedjük ezt a kapcsolatot, amiért a főpap is élt, hogy az alkalmas időben, ami az aktuális pillanatot jelenti, esetleképpen megterhel minket a szükségben, segítséget kapjunk itt, és ez örökké való béma ítélőszék előtt is, ami nem bírói szék, hanem a kegyelem trónja. A kegyelem trónján ül a főpap, és nem az ítéletnek a trónján járunk bizalommal ő elé. Amen. Álljunk fel, Simon.
Kedves atyák, ritkán gondolunk bele abban, hogy milyen főpapunk van. Köszönjük, hogy olyan főpapunk van, aki értünk szent, értünk jár közben, megteszi azt, amit nem tudunk, miközben nem ment fel azon, hogy megtegyük azt, amit tudunk. Ebben a szentséges emelkedettségben kérünk, hogy vigyél bele mindig ugyancsúlyra bennünket. Amen.
Amen. Fogadjuk el a helyünket, és a 120. dicséretet énekelni záró énekünk. A hitletését hozva az áldás után utolsó versét, amit fennállva énekeljük. Napon és osztozzék a záradozatok.